Folytatódik a Hozzá egy verset, Rimportré magazine, Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem pedig továbbra is Lackfi János. Mit jelent számodra maga az ünnepnek a nyüzsgése, az ünnepek körüli hacacáré, az árusok, a fények, most közeledik karácsony, úgyhogy megint bele fogunk ebbe kóstolni, a tukmálás, a vásárolni kényszerülés érzése, és ezzel párhuzamosan én nem vagyok bár vallásos, de tudom, hogy aki az, annak fontos megélni a szinte ezzel teljes mértékig szembe menő találkozást a vallásban, ami viszont teljesen másról szól. És egy kicsit nekem ez a vers szintén ezt hozza elő, vagy ezt a gondolatot hozza elő, aztán majd elmondod, hogy belőled mit, de nekem most ez volt az első gondolatom ezzel kapcsolatosan, hogy ezt neked, hogy a vallásos embernek ez hogy fér össze, vagy hogy tud összeegyeztetni.
Igen, ez egy nagyon érdekes kettősség, nagyon jól tapintottál rá, hogy az egyik része az, hogy ugye beszéltünk arról, amit az egyik pszichológus azt mondja, tovább gyűrűzésnek nevez, hogy valamit én tegyek az életben, ami aztán a gyerekeimben, az unokáimban, a szomszédban, a nem tudom, valakiben valami tovább megy, akármilyen egyszerű ember legyek is, ugye az én világbani örökkévalóság, nem most nem vallási szempontból értett örökkévalóságom ebben van, vagy lehetőségem, hogy túléljem magamat. Valamit teszek, mondok, egy tanítvány, egy szomszéd, egy boltos, egy ilyen nagyon vicces dolog jut eszembe, hogy egyszer mentem le focira, és elfelejtettem vinni magammal a gatyámat, foci gatyát. És mondták, hogy hát úgyis csak fiúk vagyunk, hát alsóban is nyugodtan. És mondom, hogy nem tudom, azt mondja, hát szegény Patkó Andris is egyszer otthon felejtette, és alsóban focizott végig. És Patkó Andris sajnos már meghalt, és focistársunk volt. És akkor ezen gondolkoztam, hazamentem a gatyáért, de azon gondolkoztam, hogy így tulajdonképpen saját örökké valóságomat semmisítettem meg, mert az egy sztori, amikor Klot gatyában, vagy Klot gatya híján focizik valaki, az megmarad, az összes többi, amikor ugyanúgy van öltözve, mint a többiek, az nem marad meg. Na most ez egy vicces történet, de tehát, hogy mit tudok én tenni magyarán, picit komolyabbra, ami tovább gyűrűzik az időben, és azt csinálni fogják egy nemzedék múlva, két nemzedék múlva. És ha belegondolunk akár egy Mikulás ünnep. Ugye persze jönnek a hosszú tömött sorban a növényi zsír Mikulások, és támadnak meg a led csicsa, meg a nem tudom én micsoda, meg a Rudolfe a szarvas neve, vagy ilyen lényegi kérdések foglalkoztatják az emberiséget ilyenkor, meg Jingle Bells orba szájba, de tulajdonképpen egy ember, akinek püspökként nem lett volna a kötelessége, hogy a hozománya nincs lányoknak titokban a saját jövedelméből ajándékozzon, megtette. Tehát tett valami önkéntelen és önzetlen gesztust, és ez 800 év múlva, ez egy brand, egy olyan algoritmus, amire akkor is, hogyha rárepül a piac, meg minden, de valahogy ezt a gesztust megismételjük, amikor a kisgyerekünknek a csizmájába belekerül, nem általunk természetesen, most így ki tudja, ki hallgatja a műsort, szóval, hogy valahogy belekerülnek az ajándékok. Tehát, hogy tudunk-e olyat tenni, ami x év múlva valakinek az életében hoz egy változást, hogy egyébként zsugori, mint az állat, de most bemegy azért, és egy Milka Mikulás megfinanszíroz, vagy nem tudom én valamit. Ez az egyik rész. És a másik része pedig persze, hogy a piacnak már mindegy, hogy Black Friday, vagy nem tudom én, ilyen kis karácsony, nagy karácsony, mindenre rárepül, és mindenre van egy szuper ajánlat, és egy wellness ajánlat, és egy nem tudom én mi. Olyan nagyon vicces egyébként még a picit a példázza az is, hogy a legjobb akarata egyébként a sajtó is megtalál sokszor, hogy nem jönnék be a műsorba december 24-én este elmesélni, hogy milyen szép karácsonyozni családi körben. De mondta, hogy várjunk. Na most, hogyha én bejövök a műsorban 24-én, akkor nem fogok karácsonyozni családi körben. Hát ez igaz, de hogy ők annyira szeretnék, hogy tényleg olyan emberek mondhassák. Igen, de mondom, ez azért nem fog összejönni, mert az olyan emberek otthon ülnek és karácsonyoznak.
Vegyük fel 20-án, igen.
Vegyük fel 20-án, igen, az ilyen átidaló megoldást tegyünk úgy, mint a karácsony lenne, konzervélő. Szóval, hogy ez a kettőség, hogy valaki megszületett, és minden, egyébként minden kis csecsemő tényleg születése az olyan, hogy átrendezi az életet. Ugye addig ugye jöttek a tudom én, nagyszülők, meg a szomszédok, meg a rokonok, és akkor hát úgy valamennyire mindenki érdekes volt a családban, attól a pillanat, hogy van pici baba, akkor jól van, tehát, hogy így az világ epicentrumává változik valaki, a világ urává tulajdonképpen minden csecsemő, ott egy energiapont jön létre, egy ellenállhatatlan energiapont ott, ahol nem volt semmi, mondjuk így addig. Meg számomra karácsony még annak is az ünnepe, hogy hát nem mindig az a legerősebb, aki a legerősebbnek látszik. Elköltöztünk, eladtuk a házunkat, és elhatároztuk, hogy felépítjük jó pár éve, 13-14 éve felépítjük az álmaink házát, és beköltöztünk egy méregdrága albérletbe, ráadásul esőben vasárnap költöztünk, csurom, vízesek volt, megszáradtunk, pakoltunk 200-300 doboz, nem tudom én, minden. Beköltöztünk, feleségem fölment kitakarítani még a régi házat, és akkor én lerogytam a teraszon, és nem mondom, most elszúrtuk az életünket, van egy telkünk, az életben nem lesz ház, itt addig elmegy minden pénzünk albérletre, és egyébként is ezt a káoszt, meg ezt a fejetlenség, kimerültség, halál van minden, holnap iskola. Ez ahogy József Attila mondja, hogy se ember, se nem tudom, se magyar, se férfi, csak megfáradt ember, aki itt hever, most mindenki keresse ki, mert pontatlanul idéztem, de hogy semmi nem voltam, se apa, se férfi, se semmi, aminek kellett volna lennem. Teljesen paf voltam, kész voltam, és bent szaladgáltak a család, az a gyerekek, hogy, és kiabáltak, hogy apa, apa, és hallottam, és nem bírtam megmozdulni, ott ültem a teraszon, és egyszer csak nyílt az ajtó, 8 éves Ágnes lányom kijött rajta, és azt mondta, várakozás, csomó mindent mondhatott volna racionálisan. Apa, hol van a pizsamám? Mit fogunk vacsorázni? Hol fogunk aludni? Hol vannak a tankönyvek, a táska, mert iskola van holnap, és így tovább. Nem mondott semmi ilyet, azt mondta, apa, szeretlek, adott egy puszit, és visszarohant a házba. És ez volt az a pillanat, amikor én, mint egy ilyen transformer, így összeálltam a romjaimból, és apává, meg férfivá, meg felelős emberé változtam. Tehát, hogyha az ő ereje nincs, ami föllendi, itt azért szoktam mondani, hogy nagy család az olyan, mint egy ilyen akrobata produkció a cirkuszkupolában, hogy mindig van, aki zuhan, csak lényeg, hogy legyen egy kéz, aki elkapja őt, és ugye minél több kéz van a közelben, annál valószínű, nem valószínű, hogy egyszerre mindenki mélyen szánt, vagy mélyen zuhan, és aki nem erős, mert egy 8 éves gyerek az ugye gyengébb elvileg, mint én vagyok, ő tudott engem, adott nekem egy olyan érzelmi energiát, amit úgy összeálltam a romjaimból. És valami ilyesmi a karácsony is, hogy valaki megszületik, aki bekakél, bepisél, maga tehetetlen, ő fogja megváltani a világot. De hogyan már? Hát ez a nagy titok.
Téged a vallás hol talált meg ez? Tehát a szüleitől?
Nem, én egyáltalán nem lettem vallásosan nevelve, de valahogy a Jóisten mindig beköszönt az életembe. Nekem meggyőződésem, mert aztán úgy az az érdekes, hogy ugye öttagú család, öcsém, húgom, édesapám, édesanyám, és nem voltunk egyáltalán vallásosak, és aztán mindenki a maga útján, módján és a maga habitusa szerint, de megtért. Szinte egymástól függetlenül. Vagy ugye anyukám még úgy inkább ilyen kicsit kötelékben, de hogy voltak ilyen különféle megtérés történetek, és aztán nagymamám, aki az apai nagymamám, aki egy tipikus, az a típusú nagymama volt, ez a mindig ad, és a világ összes országát kisütötte rántott hús formájában, és nem tudom, és tényleg, és aranyom, és most csak háromféle rétes nyújtottam, de ne haragudjatok, bocsánat, de van darásfészek azért, meg zserbó, ilyen kevési időigényes dolgok, és akkor savanyúság, kávé, minden, én már ettem aranyom, és így összetett kézzel, hogy nem várja, és lesi, és néz, és gyönyörködik abból, hogy eszünk, felzabálunk mindent, amit ő napokig készített, boldog. És boldog. És tényleg ő tényleg teljesen őszintén ugyanígy odaadta, vart mindenkire ruhát, 300 forintért egy burda modellt, vagy egy esküvői ruhát, másfél kiló disznógyárból lopott zsír hájért cserébe, és akkor hát nincs azoknak pénzük, aranyom, tehát hogy az már akkor is nevetséges ott 90-es években, és ez a történet, mindig korholták a szüleim. Na és ez a nagymamám mondta, hogy később, hogy hát én gondoltam, hogy mindannyian meg fogtok térni, mert én minden vasárnap ezért imádkoztam a templom, és tudtam, hogy én egy buta parasztasszony vagyok, én nem tudok az okos értelmiségi szüleiddel vitatkozni, de tudtam, hogy a Jóisten megadja. Hát ő volt az otthonkába öltözött családi lelki atomreaktor, titkos atomreaktor, és akkor az atomhatalom.
De titokban járt misére, vagy ez nem volt
nem,
téma?
Nem,
vagy...
az nem volt titok, hogy ő jár misére, csak úgy ráhagyták, mint amúgy is, hogy hát ő nem az eszért szeretjük, stb., de hát most, ha így nézzük, akkor ő győzött.
Találjunk vissza kicsit a vershez, hogy neked mi a kötődésed ehhez elsősorban?
Igen, hát ez a több csatornás valóságérzékelés, ez a zsúfolt, még talán Csukás István, vagy Lator László, aki nekünk Szabó T. Annával közös mesterünk volt, ők tudnak ilyen eufórikusan beszélni, és ennyire érzékien beszélni a létezésre, hogy ugye az ember beleharapna a versbe. Tulajdonképpen szinte, mert ez egy ilyen 3D-s vers ez is, meg tényleg ezeknek a nagymestereknek is. Én nagyon jóba voltam Csukás Pistával, és nagy ajándéka volt az életemnek. Interjút is készítettem vele, stb. És hát Lator Lászlóval is közös műsorban voltunk, és ez a fajta, tehát hogy egy ilyen nagyon elevenen és nagyon valóságosan próbálni fogalmazni, hogy így a szavakkal tényleg valamit kiharapni a létezésből, és szinte élő, szinte lüktető, szinte nyers valóságában oda tenni. Az is, hogy nem biztos, hogy az a szép és az a csúnya, amit, mit tudom én, a tankönyvben előírnak, hogy akkora, nem tudom, hogy az aranycsipke a szép, a kitépett marhagége meg csúnya, mert bizonyos fénytörésben a marhagége szebben néz ki, mint bármi más, és közben, tehát, hogy van egyfajta ilyen érzéki brutalitása is ennek a versnek, hogy hát tulajdonképpen azt mondja Vörös Sándor, hogy itt minden örömbe bogárka vész. Tehát, hogy elkezdünk táncolni az esküvőnkön, akkor biztos összetaposunk egy sereg hangyát, akiknek gyásznap, nemzeti gyásznap lesz, és nemzedékeken keresztül fogják tanítani, hogy ezek az állatok itt jártak is fel, de mi pedig úszunk az örömben. Tehát, hogy valahogy a világban kiszorítunk mindig egy helyet avval, hogy felvesznek engem a munkahelyre, akkor 10 átkozzák a nevemet, akik mind azt gondolják, hogy ők is legalább ugye annyira jogosultak voltak arra az állásra. Tehát ez is benne van, ahogy így az egymás levegőjét elszívjuk, de közben szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált, akár egy halom hasított fa, ahogy József Attila mondja. Tehát ez a fajta szoros egymásra utaltságunk, a létezésünk, zsúfoltság, a múltnak a rétegződései mindenben, tehát ahogy ez az Ócska piacot ugye lefesti Anna, hogy a tárgyaink, az anyagok, hogyha belegondolunk csak abba, hogy nem tudom én, itt ez a papír milyen erdőből keletkezett. Tehát, hogy az, hallani a lombsusogást, hogyha közel hajolok hozzá. Most az asztalra nem mondom, bár abban is van valami pozdóri anyag, úgyhogy az is jön valami. Vagy mit tudom, hogyha csak azt nézzük, hogy durusol a kocsinkban a motor, és akkor az egy valamikori ős erdőnek a megkövült elszenes, vagy az, hogy mondjam, átalakult, tehát olajjá átalakult, kőolajjá átalakult verziója, tehát, hogy, vagy ezek a műanyagok is mint kőolajból készítek, tehát hogy körülöttünk bármi van, annak mind története van, és hogyha picit belehallgatózunk az anyagba, akkor ezeket kimuzsikálja nekünk.
Nemrég költöztünk új helyre a párommal, és hát 2 hónapja konkrétan, és elkezdtük fel díszítgetni, és kitaláltuk, hogy milyen poén lenne, mindkettőnknek voltak régi fotói nagyapáktól, nekem még a dédapámról is, a dédszüleimről, és vettünk nagyon sok kis keretet, és ezeket betettük, ezeket a képeket, amik eddig ugye le voltak szépen, és a lépcsőházba végigtettük, és így megálltunk, és mondtam, hogy volt egy osztályfénykép, amin a 20-as években, vagy még talán még korábban készült, kis gyerekek ülnek, hogy ezek a gyerekek, vagy rámutattam az egyikre, gondolta, amikor ide leült, hogy itt ezen a folyosón fogjuk mit állni 2023-ban, és nézni, hogy milyen kis bájos feje van, vagy vagy valami ilyesmi, úgyhogy ezek csodás.
Igen. Időutazás. Nagyon. Nekünk is föl vannak családi fotókat, így zsúfoltan egymás mellé rakosgatva föltette feleségem egy nagy A3-as keretekben a lépcsősök, hogy a lépcsőn fölmenve az ember bámészkodik, hogy a most 31 éves fiunk, a három gyerekes apukasok ott van egészen piciként, vagy kisbabaként, vagy azok a nagyszülők, akik már nem élnek és élnek. De nekem végig az járt a fejembe, hogy ha lejátszanánk a szemüveg keretedet, akkor vajon melyik együttes?
Mi szólalna meg?
Mi szólalna meg? Te tudod? Nem.
Szerintem nem tudom, de lehet, hogy megnézem.
Lehet, hogy valamit adtak hozzá. Bakelitből készült szemüveg keret, és így látszik, ahogy így a fénybe fordít, hogy látszik a barázda. És a Lovasi Andrisnak is volt ilyen, és akkor ő mesélte ennek a trükkét, hogy ez a srác, aki csinálja, az mennyire kitalálta ezt, és hát igen, szóval, hogy mindannyiunkra rá van nyomtatva egy muzsika, és akkor ezt hogyan, és kiírta azt, és hogyan lejátszható.
Lassan a végéhez érünk a beszélgetésnek. Egy kis programajánlót itt a budapesti rádióhallgatóknak esetleg a következő egy-két hétben ejtsük meg, merre lehet téged látni, hallani.
Így van, így van. Például most az jut hirtelen eszembe. Most a dátumokkal hadilábon állok, de meg lehet nézni, hogy a Vigadóban lesz egy ilyen rendhagyó, kicsit idegenvezetés, tehát nem vagyok idegenvezető, de megtanultam egy csomó minden hasznosságot, meg érdekességet a Vigadóról, hogy hova álltak be hajdan a kocsik, meg hogy nem tudom én, Liszt hol állt, meg mit tudom én, hogy hol írták alá Budapest megalakulásának a papírjait, meg szóval nagyon érdekes épület, és mellesleg persze ilyen kicsit adventi hangulatban verseket is fogok olvasni, a neten megtalálják a dátumokat, ebben most nem vagyok annyira jó. Vagy hogyha valakinek ez a kreatív írás keltette fel az érdeklődését, akkor december 5-én, bocsánat, tehát Mikulás előnapján, előestén, 7 órakor a Momentán társulatta az Ó utcai játszóhelyükön az elmúlt fél év legjobb kreatívos írásaiban egy Szóban forgó című estet tartunk, ott lesznek ilyen improvizatív játékok, amiket a színészek csinálnak, én is fogok felolvasni, és nagyon jó hangulatú mindig ez az este, és nagyon szeretik, és már csak így az utolsó jegyek vannak, úgyhogy aki gondolja, az repüljön rá a Momentán társulat honlapján.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem egy jót beszélgettünk, amit lehetne még órákig folytatni, de hát valahol meg kell húzni a határt. És köszönöm ezt a Szabó T. Anna verset is, amit hoztál. Tényleg nagyon jól fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy bele lehet harapni. Nagyon szép, plastikus gondolat. Na, köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm. Szép napot mindenkinek.
Ez volt a Hozz egy verset Herinportré magazin, tehát péntek este 9 és 10 óra között hallhatjátok a Rádió Cafén. Vágott verzióban, vágatlanul pedig a YouTube-on és a Spotify-on. Keressétek azt, hogy Hozz egy verset, vagy keressétek azt is, hogy Költő Mata. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Sziasztok!